Kedves hallgatóink! A Fehér Bot napján aktuális műsorunkban dr. Módis László szemész professzorral beszélgetünk.
Hogyan és milyen módon óvjuk, védjük szemünk épségét? Milyen gyakorisággal járjunk szűrővizsgálatokra? És egyáltalán melyek a leggyakoribb szembetegségek? Ezek és sok más kérdés is szóba kerül a mai alkalommal, a mai beszélgetésben, az elkövetkezendő néhány percben. Ugyanis készülünk a Fehérbot Nemzetközi Világnapjára, melyet október 15-én tartanak. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balázs Zsanett vagyok. És különös szeretettel köszöntöm dr. Módis László professzor urat, a Debreceni Egyetem Szemészeti Klinikájának tanárát, professzorát. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Kedves csokolom, jó napot kívánok a hallgatóknak is!
Ugye, ha látunk néha-néha fehér bottal közlekedő embert, akkor ismerjük, hogy ez a bot az ő ismertető jegyük, és ennek kapcsán orvosi szempontból szeretném kérdezni professzor urat, hogy melyek a leggyakoribb szembetegségek, melyek azok, amelyek a látás részleges, vagy ne adj Isten, teljes elvesztéséhez vezetnek?
Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy világviszonylatban a látássérülés leggyakoribb okai a következők lehetnek. Egyrészt a nem korrigált különböző fénytörési hibák, itt elsősorban azért a rövid látóságot, vagy orvosi nevén miópiát emelném ki. A következő ilyen nagy betegségcsoport lehet a meg nem operált szürkehályog, ez ugye a fejlődő országokra jellemző inkább. A fejlett országokban, és hát ide tartozik Magyarország is, hazánk is, a vakság leggyakoribb oka az úgynevezett időskori makuladegeneráció, a zöld hályog, a cukorbetegség szemészeti szövődményei kapcsán kialakuló látóhártya eltérések. Most ez a makuladegeneráció, ez a sárga folt az éles látás helyének a betegségét jelenti, amely egy olyan betegségforma, amelynek két entitása is van, az úgynevezett száraz és nedves kezelési forma. A száraz forma azt jelenti, hogy ebben csak sajnos a sejtpusztulás dominál, tehát ezzel már vannak ugyan kezdődő eredmények különböző úgynevezett konzervatív terápiával, de ez a fajtája nem jól kezelhető, a másik pedig az úgynevezett nedves típusú, amelynek kapcsán egy kis éroidon képződött hártya nő be a szembe, és ezt különböző technikával el lehet pusztítani.
Van arra bármi nemű adat, hogy hány ember küszködik ma hazánkban különböző szembetegségekkel?
Jelenleg 33 ezerre tehető a vakembereknek a száma, és mintegy 218 ezer pedig a látás sérült betegek száma. Ez egy nagyon érdekes probléma tulajdonképpen, hogy mit és kit tekintünk vaknak, mit tekintünk vakságnak. Tehát tudományos értelemben vakságról akkor beszélünk, ha valaki egyik szemével sem képes még a fényt sem látni, a fényt sem érzékelni. A gyakorlat azonban ettől eltér, elsősorban az Egészségügyi Világszervezet, a WHO definíciója szerint akkor beszélünk vakságról, ha mindkét szemlátás élessége kevesebb, mint 5%. Ez azt jelenti, hogy egyik szemmel sem tudjuk a látásvizsgáló táblán a legfelső számot meglátni. Most, hogyha itt egy kicsit tovább megyünk, akkor a WHO-nak vannak további csoportosításai, hogy hogyan osztályozza a látásromlást, tehát gyengén látókról beszélünk, amikor a látásromlás mérsékelt fokú, és a legjobban korrigált látáséleség egy ilyen 10-30% közé tehető. Akkor vannak az aliglátók, akiknél azért ez a látásromlás súlyos. Itt a látáséleség ez a 10% és 5% közé tehető. És vannak, akik csak a nagy tárgyakat látják, akik csak néhány méterre látnak el, és van, akiknél csak fényérzékelés van. És hát van a jogi értelembe vett vakság, tulajdonképpen csak mintegy 2 méterre lát el mind a 2 szemével. És a teljes vakság pedig, hogy szintén már szóba került, amikor fényérzékelés egyik szemen sincsen.
Említette professzor úr itt az adatokat, és azt szeretném megkérdezni, hogy nemzetközi viszonylatban ezek a számok összehasonlításként mennyire számítanak magas érték aránynak?
Tehát nemzetközi viszonylatban, ahogy említettem a bevezetőben is, azért eltolódások vannak, tehát ugye még a nyugati világban ez a bizonyos makula degeneráció, vagy sárga folt sorvadás, amiről beszéltünk, hogy 2 formája van, a vakság vezető oka, meg a zöldhályog, illetve a cukorbetegség, addig a fejlődő országokban meg nem operált szürkehályog. Nyilván ezen lehet segíteni, sajnos ezen a makula degeneráción ezen kevésbé, és ugye a többi betegséget tekintve pedig mind a cukorbetegség, mind a zöldhályogosság azért ezek eredményesen szűrhetők, illetve helyesebben szűrhetők lennének, szűrhetők is, törvény szabály nincsen rájuk, de mindenképpen ezeket egy korai diagnózissal nagyon jól lehet kezelni. Ugyancsak ide tartoznak a rövidlátás okozta problémák, amelyek szintén más megoszlást mutatnak az egyes földrészeken. Tehát még a föld lakosságának mintegy 25%-a rövidlátó. Azt prognosztizálják, hogy ez a számarány nőni fog, és 2020-ra akár 1/3 is elérhet ez a rövidlátóknak az aránya. Ellenben Ázsiában ez az arány már most egy 80-90%-os, még hazánkban ez egy 10-15%-ra tehető.
Ha már a rövidlátást említi, akkor van-e ennek a folyamatnak megelőzési lehetősége?
Most ugye mivel a rövidlátás valóban egyre növekszik, ugye, hogy beszéltünk az ázsiai számadatokról, de hát ezt érzékeljük hazánkban is, ezért különösen ez az érdeklődés középpontjában van ez a téma. A megelőzés kapcsán ezért egyre több a kutatás, amelyek nagyon érdekes eredményeket hoztak. Ezek közül is kiemelném azt, hogy az ázsiai országokban azért tehető ilyen nagyra a rövidlátóknak a számaránya, amelyeknek szintén különböző alcsoportjai vannak egészen az enyhétől a súlyosig, hiszen ott, ahol ezeknek a mai korszerű okos eszközöknek a gyártása folyik, ezek a kisgyermekek, nagyobb gyermekek sokkal könnyebben hozzájuthatnak ezekhez a különböző okostelefonokhoz, tabletekhez, notebookokhoz, stb. És ezek bizony szerepet játszanak ennek a korképnek a kialakulásában, tehát ezek a gyermekek praktikusan egész nap ezeken a gépeken függenek, lógnak, ahogy ezt mondjuk ugye ma divatos szóval. Készítettek felméréseket, hogy egyes régiókban, ugye ezeket még beviszik a takaró alá is, régen ugye mi a könyvet vittük be, a mai gyerekek már ezekkel az okos eszközökkel játszanak, de itt van még egy érdekes dolog, hogy ezek a gyermekek tényleg reggeltől estig készülékfüggők, és nem mennek ki a szabadba játszani. Tehát azért a mi korunkban, amikor mi is sokat olvastunk, embere válogatja, de régen azért a gyerekek kimentek fotballozni, játszani, játszótérre, ez az ázsiai országokban különösen hátrányt szenved, és ilyen módon a mozgásszegény életmód, a napsütés és a D-vitamin hiány is hozzájárul ennek a korképnek a kialakulásához, illetve előrehaladásához, tehát a súlyosságához is. Tehát ezért kívánatos lenne a szemünket ilyen módon is védeni, hogy tudatosabban foglalkozni úgy a gyermekekkel, hogy erre azért ne kerüljön sor. Például fejlettebb ázsiai országokba, Japánt említeném, ott például van egy ilyen szülő-gyermek közti szinte törvényre emelt szabályozás, hogy a szülők elkérhetik és el is kérik a gyermek mobiltelefonját 19 óra után, vagy pedig hétvégén is erre több időszakban sor kerül, tehát a telefonok okos eszközöknek a felfüggesztésére.
Rendkívül érdekes az a gondolatmenet, amit mond, és hát nyilvánvalóan fontos az önkontrollnak a vezetése, a használata, és egy gondolat erejéig, vagy több gondolat erejéig említette a digitalizálódást, a digitális világban való megjelenést, amelyek az eszközök okoznak. Szabad megkérdezni, hogy ez az automatizálódás, ez a számítógép irányította világ, ez a szemészetben is megjelenik, és ha igen, akkor hogyan?
Hát természetesen ez minden orvosi szakmában, így a mi szakmánkban is megjelenik, és ez tulajdonképpen a mi, illetve a betegeink szempontjából azt kell, hogy mondjam, hogy egy pozitív előrelépés, hiszen a szemgolyó, mint egy 24 mm, egy rendkívüli kis érzékszerv az emberben, és ezt most már ezekkel a speciális készülékekkel nagyon precízen, szinte mikrométer pontosan meg lehet vizsgálni, és tulajdonképpen ez kívánatos is, hogy erről a pici szervről ilyen részletes feltérképezést kapjunk, legyen az bármelyik szövete is a szemnek. Tehát egyrészt ez volt a kórismének, a diagnózisnak a felállításához szükséges eszközparknak a bővülése, de ugyanígy a műtét technikában is ezek a készülékek megjelentek, amelyek olyan nagy precizitású metszést, vágást biztosítanak, például a én szűkebb területemben, a szaruhártya sebészetben az úgynevezett femtoszekundum lézerek, amelyek mikrométer pontossággal képesek a szöveti metszésre, és ilyen módon például egy szaruhártya átültetés rendkívül nagy pontossággal tervezhető és elvégezhető. Tehát ilyen módon a mi szakmánkban ez a számítástechnika, robotika mindenképpen egy hasznos fejlődést hozott, ugyanakkor véleményem szerint nem szabad sohasem az embert háttérbe szorítani, tehát ugye mondják is, hogy a szem a lélek tükre, mondják orvosibb nyelven, hogy a szem az egyetlen szerv, ahol élőben látható a vérkeringés, tehát ugye a szemfenéken az ereket meg lehet vizsgálni, és ezáltal számos betegségre következtethetünk, tehát nem szabad csak önmagában a kiragadott szervszövet részleteket tanulmányozni, kezelni, hanem mindig az egész beteget kell. Ez egy kicsit talán ezzel a sok géppel kezd a háttérbe szorulni, de mi azon vagyunk, hogy ez azért ne így legyen.
Mindig az egész beteget kell kezelni, ezt említette professzor úr. Szabad megkérdezni a beszélgetés vége felé közeledve. Ugye édesanyja is híres szemész, Süveges Ildikó emerita professzorasszony. Az ő nyomdokait követte, ha szabad így fogalmazni. Professzor úr, úgy tudom, hívő családból származik. A hívő ember, a hívő orvos hogyan gyógyítja betegét?
Így van. Édesanyámnak, családomnak, nagyszüleimnek, szüleimnek, tehát édesapámnak is nagyon sokat köszönhetek, hogy ezen a pályán tudtam elindulni, és ilyen lelkülettel. Nagyapám református lelkész volt, majd később a könyvtár, illetve a református kollégium igazgatója. Sajnos korán elvesztettük, így igazából csak egy kevés részét tudtam beszippantani annak a szellemi környezetnek, amelyben ő alkotott, de megvannak a könyvei írásai, amit időnként gyermekeimmel együtt előveszünk, tanulmányozunk, és az előző gondolataimra, meg amit tetszett is kérdezni, visszautalva valóban ezt a két dolgot nem lehet szétválasztani egymástól, tehát a emberközpontuságot, a hívő szemléletet és a beteggyógyítást együtt tekinti az ember, és ez azt gondolom, hogy ez az én esetemben, hogy ilyen nagyszerű családindítatásom van, ezeket jól össze tudom építeni, és úgy érzem, és tudom, és hiszem, hogy ezáltal eredményesebben is tudok gyógyítani.
Ezt át tudja adni a betegeinek, a kezelt betegeinek? Hogy átpróbálja adni?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen mindig igyekszek valami kis életmód, életre szóló tanácsot is adni nekik. Megint csak visszautalva az előző gondolataimra, nem csak a személyre tekintek, hanem az egész emberre, és ha úgy látom, hogy be kell valahol avatkozni a egyéb más testi problémákba, vagy akár legyen az lelki eredetű, akkor én ezt meg szoktam tenni, fölhívom a figyelmet, és ezt a betegek, én úgy érzem a visszajelzésekből, hogy nem csak hogy szeretik, hanem rendkívül módon igénylik is, és ez számukra is egy olyan plusz, egy olyan biztatás, amiben szintén hiszem, hogy ez az ő gyógyulásokban is jelentkezik.
Ha már a lelket említette, professzor úr, olvastam egy interjút, amelyben arról számolt be, hogy amikor operál, akkor imádkozik.
Hát igen, ezt be kell, hogy valljam, hogy egy nehéz műtét előtt nem csak a szakmát nézem át, hanem szoktam valóban imádkozni is. És kérem a jó Istent, hogy ne csak az én kezemet, hanem a beteg gyógyulását is segítse elő.
Én meg kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak professzor úrért, hogy minél több beteghez eljuthasson az új technológián keresztül, nem csak a tudomány, hanem a lélek is, hiszem nagyon fontos az, hogy valóban testet és lelket együttvéve tudjanak az orvosok gyógyítani, tudják munkájukat végezni. Köszönöm szépen az elhangzottakat, Isten áldja Módics László professzor urat.
Nagyon szépen köszönöm, áldás, békesség, Isten áldja önöket.
Műsorunkban dr. Módics László szemész professzorral beszélgettünk.